Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Fáraók földjén című műsorban, melyben ezúttal Venamon beszélgető rovatunkkal jelentkeztünk, és a műsor további részében át fogom adni a szót Padi Gézának, a Kontaktrádió munkatársának, ugyanis vele fogok beszélgetni, pontosabban ő fog velem beszélgetni, hiszen most ő lesz a műsorvezető.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, igazából én csak inkább, mint szintén hallgatóként jelentkezem erre a műsorvezetésre, és föl is teszem rögtön az első kérdést és a legfontosabbat. Információm szerint Szegeden az ókori Egyiptom történetével foglalkozó kiállítások nyíltak, és az egyik kiállításnak te vagy a rendezője, talán szervezője is. Ha kérlek, akkor beszélj erről.
Igen, Szegeden az év folyamán három részletben, három különböző helyen nyíltak egyiptomi kiállítások, az ókori Egyiptomra vonatkozó kiállítások. Áprilisban, májusban és júniusban, és ez a kiállítás sorozat egészen december közepéig tekinthető meg. Maguk a kiállítások az ókori egyiptomi kultúrának a lehető adott körülmények között legteljesebb bemutatására törekednek. Az adott körülmények az azt jelenti, hogy az a tárgyi emlékanyag, ami a rendelkezésünkre áll, az bizony az Egyiptomban található tárgyi anyaghoz képest, a mai Egyiptomban található anyaghoz képest rendkívül csekély. Ennek ellenére nagyon sok mindent el lehet vele mondani, be lehet mutatni. A három kiállításon együttesen a Szépművészeti Múzeumnak az anyagából látható nagyon sok minden. Látható 10 tárgy a Bécsi Kunsthistorisches Múzeumnak az anyagából, és Heidelbergben az egyetemen van egy egyiptomi intézet, amelyiknek van saját tanulmányi egyiptomi gyűjteménye, ahol egyébként kiállítást is rendeznek, tehát tőlük is érkeztek darabok, tőlük több mint 20 tárgy érkezett, és ezen kívül Budapesti Természettudományi Múzeumban található olyan anyag, ami az ókori Egyiptomhoz kapcsolódik, emberi maradványokról van itt szó, és itt találhatók krokodil, kitömött krokodilok is, 2 bemutatunk a kiállításon, és Budapestnek van egy másik múzeum is, az Orvostörténeti Múzeum, Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, amelyiknek szintén van egy kis egyiptomi anyaga, amulettek vannak itt, és kéz-láb, illetőleg fej, mumifikált kéz-láb és fej, ami tőlük származik. Még egy helyről érkezett anyag, Debrecenből, a Déri Múzeumból. Déri Múzeumnak Déri Frigyes adományozott egy egyiptomi anyagot, ókori Egyiptommal kapcsolatos tárgyak között. Itt egy mumifikált hal, illetőleg egy olyan halat ábrázoló szobor található, amelyik egyértelműen jelzi, hogy nem élelemként elfogyasztandó halról van szó, hanem istenként tisztelt halról, tehát ezt kértük meg kölcsön. A három hely egyébként téma szerint is különböző témákat dolgoz fel, úgyhogy érdemes mind a hármat egymás után végig látogatni, hogy Egyiptom különböző aspektusait, különböző szempontú megismerését lehetővé tegyük. A legkorábban nyílt kiállítás a Kass Galériában nyílt, ez nem messze a Móra Ferenc Múzeumtól van, 2 percre onnan, és tulajdonképpen Kass Jánosnak a gyűjteményét, műveinek a bemutatására szolgál, állandó kiállítóhelyként, és kapcsolódik hozzá egy olyan rész, amelyikben folyamatosan mindig más és más időszakos kiállításokat mutat be a Móra Ferenc Múzeum. Nos, ez az időszakos kiállítási rész lett most teljes mértékben átalakítva. Kolléga nem kevés forra rendezte itt a kiállítást, ő itt egy sírkamrát, képzeletbeli egyiptomi sírkamrát hozott létre, úgy rendezte be, hogy 2 részre tagolódik, az első rész az, ahová az élő személyek elmentek, mint egy sírkápolna funkcionál, tehát itt mutatták be a halotti áldozatot, itt beszélgettek halott rokonukkal, ismerősükkel, kértek tanácsot, vagy panaszolták el a gondjaikat, örömeiket is természetesen, a másik rész pedig az a rész, ahol a halott pihent koporsóban, és az az ő lakrésze volt. A valóságban a kettőt nem kötötték össze, pontosabban valamikor össze volt kötve, de a temetés után leválasztották, és jelképesen egy álajtó volt az, ami összekötötte. Ezen a halott ki be tudott járni, de az élő emberek természetszerűen egy falba faragott domborműves ajtót nem tudtak kinyitni. Tehát amikor vele a halottal akartak találkozni, ez elé helyezkedtek el, itt mondták el kéréseiket, és ide helyezték azt az áldozatot is, amire szüksége volt a halottnak a túlvilági örök életének a megfelelő formában történő rendezéséhez, ételre, italra, ruházatra. Amit nem fogyasztott el, az természetesen a család utána visszavitte, illetőleg az a pap, halotti pap, aki ezt a mindennapi rituálét elvégezte, és tulajdonképpen, mint egy a munka fejében, a halott által hagyott maradék, az az ő bérét jelentette.
A társadalom minden rétegi feljogosított arra, hogy eltemethessék ilyen módon? Vagy csak a felső réteg kaphatta ezt a privilégiumot?
Most az ókori Egyiptomban 3000 évről van szó. A 3000 év alatt természetesen mindenkit eltemettek, hogy kit hogyan temettek el, abban azonban
igen,
nagy
igen,
különbségek vannak.
Ezt akartam megtudni.
Nos, ez is változott a 3000 év alatt. Kezdetben a fáraónak, illetőleg a legelőkelőbb uraknak volt meg az a kiváltsága, hogy ilyen épített sírba temessék el őket, a középréteget, szegényebbeket egyszerűen a földbe temették el, ahogy ma is a temetések általában zajlanak, sőt, nagyon sokan még azt sem engedhették meg maguknak, hogy egy egyszerű fából ácsolt koporsót kapjanak. Az előkelőek azonban sírt építettek maguknak, a legkorábbi időben ezt masztabának nevezzük, és ugye a masztabáknak a mérete, a szobáknak a száma, felszereltsége az megint nagyon változó lehetett, ami a halottak és családjuknak az anyagi helyzete alapján alakult. Ahogy telt az idő, egyre többen tudtak maguknak épített sírt készíteni, tehát ez azt jelenti, hogy a középbirodalom korára már a középréteg is tudott magának sírt építeni, természetesen azok a sírok nagyon egyszerűek voltak, és kevés melléklet volt benne, de épített sírok voltak, amiben már koporsóban igyekeztek eltemetni nem egy halottat, mint az előkelőeknél, hanem egy egész családot. Ahogy így az idő telt, egyre több embernek volt lehetősége arra, egyre több ember tudta megengedni anyagilag, hogy ilyen módon mumifikálva és sírba temessék el, de azt is hozzá kell tenni, hogy mivel tömegessé vált ez a fajta temetkezés, egy sír nem egy vagy egy házaspárnak a temetkezésére szolgált, hanem egész családokéra, és hogyha kihalt a család, akkor egy idő után egy másik család vette birtokba, nekik osztotta ki a hivatal, mint megfelelő sírhelyet. Tehát gyakorlatilag arról van szó, hogy a római korra már a legszegényebbek is mumifikáltatni tudták magukat, és ezzel az ő számukra is megnyílt az örök életnek a lehetősége, mert ugye az egyiptomiaknak ez volt a célja a temetésnél, hogy biztosítani tudják a maguk számára az örök életet, megmaradjon a testük, és a lelkük majd az úgynevezett bá madár, tehát ember fejű lélekmadár formájában tudjon vele egyesülni Osiris előtt, igazzá válva, igaz hangúvá válva örök életet nyerjen.
És mondtad, hogy két krokodilt is mumifikáltak, tehát állatokat is.
Igen, a kiállításon nem csak emberi mumifikálásról van szó, hanem az állatok mumifikálásáról is. Erről általában megszoktak feledkezni, csak állatmumiákat említenek, de ugyanolyan módon mumifikálták az állatokat is, mint az embereket, legalábbis a nagyméretűeket, mint például a krokodil.
És miért tartották ezt annyira fontosnak?
Ez azért volt nagyon lényeges, mert az ókori egyiptomiaknál az istenek különböző alakokat vehettek föl. Volt néhány istenalak, isten, amelyik csak emberi alakot öltött, például Amon isten ilyen volt, vagy Ptah isten, a kézművesek istene, vagy ilyen volt például Nofertum, az illatszereknek az istene. Az isteneknek jelentős része azonban állatalakot is ölthetett, és ezek az állatok szent állatokként szintén tiszteletnek örvendtek. Az egyiptomi történelem utolsó harmadában, tehát körülbelül 1000 évvel Krisztus születése előtt, valamivel több mint 1000 évvel, egy új irányzat alakult ki az egyiptomi vallásban. A szent állatokat nem csak életükben tisztelték, etették, mutattak be nekik áldozatot, hanem haláluk után eltemették őket, és hogy ők is megmaradjanak, éppen maradjanak, lelkük testet ölthessen, őket is mumifikálták. Ez a folyamat az ápiszbikákkal kezdődött, már a 18. dinasztia korában, de csak a szaiszi korra ért el olyan mértéket, hogy általánossá vált a szent állatoknak, közöttük a krokodiloknak is a mumifikálása. Természetesen a szent állatok azok valamelyik Isten kultuszához kapcsolódva lettek mumifikálva, a krokodil például Szobek istennek a szent állata volt, és mint Szobeknek a megtestesülése nyerte el a mumia alakot. Persze, itt is voltak különbségek, az ország területén sok helyen tisztelték Szobek istent, de nem mindenütt. Assziútban például, ez Közép-Egyiptomban van, arról értesülünk egyiptomi forrásokból, hogy vadásztak a krokodilra, tehát megölték a krokodilt, nem tisztelték. Ezzel szemben nagyon sok más helyen, például Komombóban, meg a Fájum oázisnak több városában, korabeli településén, Szobek isten számára templomokat építettek, és ezekben a templomokban szent tavak voltak, és a szent tavakban ott tartották a krokodilokat, és nagyon nagy gonddal viselték gondjukat a papjaik. Nem csak templomi rítusokat végeztek az érdekükben, hanem áldozatokat mutattak be a templomban is, és a szent tó mellett is a krokodiloknak. Ez utóbbi esetben a krokodilok etetéséről van gyakorlatilag szó, és nagyon finom falatokat kaptak ezek a krokodilok, mert Sztrabón, ő már a római kornak az elején járt Egyiptomban, leírja, hogy amikor ő járt a Fájumban, Krokodilopolis, másik nevén Arsinoé városában, tehát ez a krokodiloknak a városa volt, ott a vendéglátó gazdái a ételmaradékokat, a finom reggeli ételmaradékokat, mézes tejecske például, süteményekre gondoljuk, ízesen elkészített húsokra, köretekre, ezeket félrerakták, és nagy attrakció volt, hogy elvitték Szobeknek a templomába, és ott ő ezt átadhatta Szobek papjainak, akik aztán a krokodiloknak adták. Sztrabón nagy meglepetésére ez olyan módon történt, hogy a papok oda mentek szép, nyugodt, ünnepélyes lépésekkel a krokodilokhoz, akik részben a vízben úszkáltak, részben a parton sütkéreztek, és a krokodil száját kinyitva megtöltötték az ételekkel, majd becsukták az állkapcsot, a felső állkapcsot, ugye ez a krokodil az nem tudja az alsót mozgatni, csak a felső mozgatható, azt rácsukták az alsóra, és utána a krokodil hajlandó volt lenyelni ezeket a falatokat. Tehát a szent krokodilok nagyon nagy tiszteletben részesültek, annyira túl etették őket, hogy gyakorlatilag ezek az állatok veszélytelenek voltak, ami nem jelenti azt, hogy a Nílusban élők nem öltek embereket, faltak fel, vagy hát harapták le a végtagjaikat, akik belehalva a krokodil harapásba, különleges rítusok közepette, istenné válva kerültek a sírba, a Nílus isten papjai temették el őket. Tehát ezek a krokodilok, ezek nem tettek ilyent, mert jól tartották őket. Amikor kilehelték lelküket, mint istenek, akkor természetesen tartósítani kellett a testet, és ezt ugyanolyan szertartásokkal végezték, mint az ápiszpikáknál, de mint ahogy az embereknél is. Vannak aztán kisméretű krokodilmumiák, bébi krokodilmumiákat is ismerünk. Ezek nem azok az állatok voltak, amik a szent tóban úszkáltak, és a papok etették őket. Ezek frissen mumifikálás céljára tenyésztett állatok voltak, amit onnan tudunk, nem csak következtetésből, hanem tényszerűen, hogy Medinet Mádiban, ez a Fájum egy másik települése, ott egy krokodil keltető szobát is föltártak olasz régészek a 80-as években, amelyik úgy nézett ki, mint egy normál, rendes, bármilyen helyisége a templomnak, de a közepén volt egy kis medence. Egy kis négyszögletes medence, bemélyítve, szépen körbekerítve, tehát egyértelműen valami szokatlan funkciója volt ennek a teremnek. Ahogy a teremnek a feltárását, tisztítását folytatták, a sarkokban érdekes dolgokat találtak, az egyik sarokban például olyan edényeket, amikben egyébként szokás szerint mumifikálásra szolgáló nátronsó volt. Körülötte pedig egy csomó vászoncsíkocska, tehát egyértelműen ez egy mumifikálási kellékeket tartalmazó sarok volt. Ahogy tovább kutattak, másik sarokban pedig krokodiltojásokat fedeztek föl, és hát kis krokodilöket is találtak ebben a helyiségben, tehát egyértelmű, hogy ez az a helyiség volt, ahol kikeltek a tojásból a kis krokodilok, majd a terem közepén levő, nyilván vízzel töltött medencében addig úszkáltak, még nem volt szükség a balzsamozó papoknak egy akkora méretű kis krokodilra, amit aztán balzsamoztak, és a zarándokoknak odaadtak, mert hogy áldozati ajándékként a zarándokok ilyen múmiákat adtak a szent állatoknak. Ahogy ezeket a szent állatokat ellátták ajándékokkal, az ajándékokat valahová tenni kellett, ezt ugye nem lehetett megenni, ezt el kellett temetni, hiszen halottakról van szó, a temetést pedig nagy állattemetőkben végezték, tehát a krokodiloknak is vannak állattemetői, több millió krokodil múmiát tártak már föl az idők során, ezek közül azonban nagyon sok nem maradt meg, elpusztították, hiszen tucat darab volt. Ezt ma nagyon sajnáljuk, mert a krokodilokkal kapcsolatban az utóbbi időben, pontosabban 2011 óta tudjuk, hogy többféle krokodil élt a Nílusban, az ókorban, mint amennyi ma a Nílusnak délebbi részén megtalálható, mert a jelenlegi Egyiptomban kipusztultak a krokodilok. Tehát kétféle krokodilt biztosan lehet azonosítani, de ezeknek a kutatása az elég komplikált, bonyolult DNS vizsgálatokkal lehet megkülönböztetni őket. Viszont akkor itt most egy kicsit tartsunk szünetet, zene következik, majd folytatjuk a beszélgetést.
Thank you. العين بخمالي أهد العين وأنا بخمالي داي العيد وأنا بخمالي ماهوش عارف ماهوش عارف غطام الفرش قالت له انزل من على الفرش مش عارف تغطي تحت الشباك سمحتك يا جدع بعدها وياك ستقولي يا جدع اهو 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 بعدها وياك تحت الشباك ولمحتك يا جدع بعدها وياك ستقولي يا جدع
Folytassuk műsorunkat. Szegeden az egyiptomi művészetekről és tudományról szóló foglalkozó, vagy inkább foglalkozó kiállítás nyílt, kiállítások nyíltak, és az elején elmondtad, hogy az egyik kiállítás az orvoslással foglalkozik, az orvostudománnyal foglalkozik, és én azt hallottam, hogy az egyik legérdekesebb, és később is ugye a modern orvostudomány is átvett, lehet, hogy nem az egyiptomiaktól, hanem más kultúráktól, koponyalékelés volt. Mit tudsz erről mesélni?
Két kérdés hangzott tulajdonképpen el, meg mind a kettőre megpróbálok válaszolni szép egymás utánban. Először az első felével kezdem. A zene előtt szó volt az egyiptomiak túlvilági hitéről, túlvilági boldogulásáról, amihez feltétlenül alapvetően szükség volt a mumifikálásra. Ennek kapcsán a Kasgalériából átértünk a Fekete Házba, és a Fekete Háznak az emeletén van az a bizonyos egyiptomi orvostörténeti kiállítás, amit rendeztem, a földszintjén pedig a balzsamozással kapcsolatos kiállítás. No, a másik kérdés, a koponyalékelés kérdése, ez nem kerül elő az egyiptomi kiállításon, ugyanis Egyiptomban ugyan ismerünk koponyalékeléseket, sőt, ez a tevékenység a legkülönbözőbb korokból bizonyítható, tehát biztos, hogy folyamatosan történt, de írásos forrásunk erről nincsen, és viszonylag kevés a leletanyag, amin meg lehet vizsgálni. Maga a koponyalékelés éppen ezért egyértelműen nem az egyiptomi orvosoknak a feladata volt, a világi orvosoknak, ahogy a szunó orvosokat nevezni szoktuk, hanem azoknak az orvosoknak, akik az egyiptomiak lelkével foglalkoztak. Egyiptomban ugyanis
alapvetően... akkor őket inkább papoknak lehet hívni?
Igen, alapvetően három csoportba lehet sorolni az egyiptomi orvosokat, mármint az egyiptomiak három csoportba sorolták. Az egyik a racionálisan gyógyító orvos, ezt lehet világi orvosnak nevezni, ők a szunó orvosok, ahogy az egyiptomiak mondták. A másik két csoport az irracionális csoportba sorolható. Vannak köztük varázslók, és vannak köztük papok, az egyiptomiak a szekhmet papokat nevezték meg, és a szá, vagyis az amulet, vagy védő embereket, tehát egészen konkrétan így hívták őket, de persze tudunk másfajta egyiptomi orvosokról is. Na most koponya lékelést nem tudjuk, hogy kik végezték ebből az utóbbi két kategóriából, tehát a papok és a varázslók kategóriájából ki az, aki a koponya lékelést végezte, mert az egyértelmű, hogy a koponyát azért lékelték meg, hogy lukat teremtsenek, egy olyan lukat, amin el tud távozni a bajt okozó gonosz lény, ami nyilvánvalóan egy isteni lény volt, de hát negatív hatást fejtett ki, tehát meg kellett szabadulni tőle. Az egyiptomiak elképzelése szerint ugyanis mindenféle bajt, betegséget, hogy pontos legyek, az istenek okoztak, ők voltak azok, akik vagy nem törődtek az emberrel, közömbös volt számukra az embernek a sorsa, és ezért sorsára hagyták, hogy a gonosz lények kedvük szerint csináljanak velük azt, amit akarnak, vagy kifejezetten haragudtak az illetőkre, és ők maguk küldték ezeket a gonosz lényeket, a különböző démonokat, betegségdémonokat az emberekre. Akármelyik kategóriáról volt szó, a baj ott volt, és a bajt kezelni kellett. Az egyiptomiak úgy gondolták, hogy ezek az isteni lények, amikor beköltöztek az emberbe, fizikai fájdalmat, fizikai bajt okoztak, tehát fizikailag kezelni kellett őket. Igen ám, de a fizikai kezelés, orvosságoknak a készítése, masszírozás, vagy bármilyen más a mai értelemben vett orvosi beavatkozás, ami akkor megoldható volt, ez nem volt elegendő. Ez a tüneteket kezelte, tehát azt, amit okozott, az az isteni lény, azt megszüntette. De mivel az isteni lény ott volt bent, amit okozott, azt újból okozni fogja, hogyha onnan nem űzik ki. Ahhoz, hogy kiűzzék, résekre, lukakra volt szükség. Ugye az embernek vannak természetes lukai, rései, ilyen természetes például a szemüreg, a fül, vagy az orr, vagy a száj, hogy a legfontosabbakat említsem. Tehát ezeken tudott távozni. Ha volt egy seb, azon keresztül is tudott távozni ki és bemenni. Na most, hogyha a koponyában belül volt egy ilyen gonosz lény, amelyik nem volt hajlandó távozni az előbb említett helyeken, akkor lehet, hogy azért nem volt hajlandó távozni, mert beszorult valahová, nem tudott onnan kijönni. Ha viszont nem tud kijönni, akkor segíteni kell neki, kell egy lukat csinálni. Tehát ez az a mechanizmus, ami a koponya lékelést a korabeli felfogás szerint szükségessé tette.
De azt hallottam, hogy csak a legvégső esetben történt meg a koponya lékelés, mert nagyon kicsi volt az esély, hogy a beteg túléli.
Ez így igaz. A koponya lékelést azt fúrással végezték, fájdalmas is lehetett, és az agynak a hártyáját, hogyha megsértik fúrás közben, akkor ugye az agyhártyagyulladást, legenyhébb esetben agyhártyagyulladást okoz, ami tudjuk, hogy halálos kimenetelű az esetek jelentős részében, komolyabb esetben pedig még magát az agyat is fizikailag sértheti. Tehát ez egy olyan dolog volt, amit tényleg csak végső esetben alkalmaztak, viszont azt hozzá kell tenni, hogy találtak ilyen lékelt koponyákat. A múltkoriban beszélgettünk az egyik magyar ásatásról, az ásatás antropológusával, László Orsolyával, és ő is említette, hogy az ő ásatásukon találtak olyan koponyát, amelyik lékelve volt, és elkezdett gyógyulni. Tehát ez másrésztől meg azt jelenti, hogy azokkal a számunkra durvának tűnő eszközökkel, amit az egyiptomiak rendelkezésére álltak, a vésőkre gondolok itt elsősorban, azokkal nagyon finoman tudtak dolgozni. De bármi, az Isten nem akarta, hogy sikerüljön, akkor az szörnyű halált jelentett. Ezért, tehát ritka.
Ezért akarom megkérdezni, hogy az egyiptomi orvostudomány mennyire mélyen hatott át, vagy mennyire mélyen foglalkoztatta maga a mitológia?
Nagyon komolyan.
Tehát az említetted, hogy mindent párhuzamosan összehoztak istenekkel és démonokkal.
Igen, ez egy nagyon érdekes dolog. Az egyiptomi orvosok az életházában tanulták meg a mesterséget, és természetesen a szóbeli hagyomány is élt. Ezt úgy kell érteni, hogy Egyiptomban, ha volt egy orvos, az mind a két részét tanulta, akár pap orvos volt, akár virági orvos, mind a két részét tanulta az orvostudománynak, de az ő szakterülete vagy az egyik, vagy a másik részre esett. Tehát úgy képzeljük el, hogy a virági orvosok megtanultak sok ráolvasást, megtanulták azokat a ráolvasásokat, amiket a gyógyszer készítése közben kellett elmondani.
Ezek ilyen varázsigék?
Gyakorlatilag igen. Igen. Azokat a varázsigéket, amiket az alkalmazáskor kellett elmondani, megtanulták azokat a ritusokat, amivel be kellett gyűjteni a növényi vagy állati anyagokat, amik gyógyítani fognak, és ezeket alkalmazták. Ennyit tudtak a varázslás részéből a dolognak. A varázsló orvosok ugyanúgy megmérték a pulzust, mint a szunó orvosok, ugyanúgy megvizsgálták, hogy milyen tünetei vannak, ugyanúgy készítettek recepteket, de az ő fő területük nem ez volt. Az ő fő területük az volt, hogy megfelelő ráolvasásokkal pszichésen hassanak a betegre, tehát olyan módon gyógyítsák, hogy amit ma vegetatív betegségeknek mondunk, tehát amit az ember maga indukál, azt fordítsák vissza. Ugye ismerjük a placebo hatást, azt szokták tartani, hogy 30%-ban az emberen múlik a gyógyulása, mert hogyha azt mondják neki, hogy ez az orvosság, ez biztosan hatni fog, ugye a orvosi kísérletekben mindig van egy csoport, amelyik a tényleges új orvosságot kapja, és egy csoport, amelyiknek azt mondják, hogy az új orvosságot kapja, és maguk az orvosok sem tudják, hogy kinek milyen orvosságot adnak, ez rejtjelezve van, a kísérletnek a végén derül ki. És 30%-ban eredményt szokott kimutatni a placebo is, tehát az emberi akarat segíteni tudja a gyógyulást. Ezeknek a varázsló orvosoknak, a védelem embereknek, a szának nevezett varázsdoknak ez volt a fő területe. Mellesleg alkalmazták a gyógyszereket is, nyilvánvalóan sokkal kevesebbet, kisebb mennyiségben, kevésbé ismerték azt a területet. Voltak aztán Szekhmet papjai. Szekhmet papjai, ők templomi rítusokat végeztek a járványoknak az elhárítására. Ők a tisztasággal küzdöttek, azzal gyógyítottak, megtisztították azt a helyet, ahol járvány volt. Az isteneknek a megbékélését, elsősorban Szekhmetnek a megbékélését érték el ajándékokkal, rítusokkal, de...
Hát ismerték a fertőtlenítésre a járást valamilyen...
Füstöltek. Tehát gyakorlatilag igen, bizonyos mértékig. Tehát ez a fertőtlenítésnek az elődje. Meg nátron sót szórtak szét. Hát a nátron az is egy lúgos hatású anyag, megint csak egy tisztítószer. Tehát ilyen módon tulajdonképpen fertőtlenítettek, ha messze nem is olyan hatékonysággal, mint ahogy azt ma tudjuk csinálni. Volt egy másik feladat, még két feladatkörük Szekhmet papjainak. A következő feladatkör az volt, hogy ők sebészek is voltak. Tehát azok az emberek, akik operáltak. Tehát hogyha valakinek elüszkösödött a lába, akkor ott már a ráolvasás nem segített, az orvosságok nem segítettek, azt el kellett távolítani. Ők voltak azok, akik el tudták távolítani. Persze, ezt is azért nagyon csinyán kellett bánni vele, mert könnyen elfertőződik az ilyen seb. Volt egy harmadik funkciójuk, és feltehetőleg ebből ered, hogy ők lettek a sebészek. Az állatoknak az egészségére vigyáztak, elsősorban a marhák nagy értéket jelentettek, tehát fontos volt, hogy meg tudják gyógyítani őket. Tehát ők a marhákat gyógyították, akár operálták is. De ők is ugyanúgy megnézték a pulzust, ugyanúgy megnézték a különböző tüneteket, panaszokat, használták a recepteket, használták a fizikai kezelési módokat, masszírozástól kezdve mindenfélét, csak nem ez volt a fő területük.
Most visszatérve a mumifikálásra, az orvosoknak a dolga volt ez, vagy ez egy külön mesterségnek számított?
Teljesen külön mesterség volt. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a mumifikáló papok és az orvosok, akár papok voltak, akár világi orvosok, egymásnak a munkájáról semmit nem tudtak. Ezt lehet mondani, és ez így igaz is bizonyos értelemben, mert egymást nem látogatták meg, tehát balzsamozó pap nem ment orvosi vizsgálatra úgy, hogy orvos szemszögéből nézze az eseteket, orvos pedig nem ment el, hogy megnézze, hogyan néznek ki például a belső szervek. Tehát az anatómia, az ember anatómiája ismeretlen volt a számára, hiába volt ott a lehetőség. Ezzel szemben mind a ketten az életházában tanulták a mesterségüket. Mind a kettőjüknek voltak szakkönyveik. Ezek között a szakkönyvek között voltak olyan szakkönyvek, amit mind a ketten használtak. Például konkrétan tudjuk, hogy a sebeket be kellett kötözni. Amivel bekötözték, akár raktapaszt helyett használták azt a kötözőszert, úgy, mint egy raktapaszt, akár másféle célra használták a kötözést, az vászoncsikokkal történt. A balzsamozó papok szintén vászoncsikokat használtak, nekik is többféle vászoncsikjuk volt. A Smith papiruszban kifejezetten említenek egy olyan szakkönyvet, ami a vászoncsikokról szólt. Tehát a kötözésre használt vászonkönyve. Ezt az orvosok is használták, hiszen azért szerepel itt, és a mumifikáló papok is használták. Voltak olyan anyagok, amik itt is, ott is fontosak voltak. A mumifikálásnál meg kellett puhítani a testet, hogy amikor a nátronsó kellőképpen kiszívta a nedvességet a testből, ami később ugye a romlást, a penészedést okozta volna, eltávolították, akkor az egy merev, nagyon törékeny anyag lett. Hogy ne legyen ilyen törékeny, át kellett itatni különböző szerekkel, balzsamokkal, olajokkal, illatszerekkel is, hogy jó illata legyen. Ugyanazokat az alapanyagokat használták ehhez, ugyan feltételezhetően hasonló összeállításban, mint ahogy az orvosok. Tehát azok a szakkönyvek, amik ezekről az anyagokról, alapanyagokról szóltak, tudunk például egy olyan szakkönyvről, hogy a szikomornak a könyve, meg van olyan, hogy a Mater Missut, tehát feltételezhetően a Zellernek a könyve, ahol egyébként csupa ráolvasás szerepel, az előző az nincsen meg, csak a címét ismerjük, tehát ezeket mind a ketten forgatták, úgyhogy a tudományuknak egy jelentős része közös gyökérből táplálkozott. Tehát ilyen módon vannak átfedések. Személyes kapcsolat alapján viszont nem. Olyat csak a Ptolemaiosz korban tudunk kimutatni.
műsor vége felé foglalkozunk egy kicsit Egyiptom misztikájával, ha már mumifikálásról beszéltünk. Létezik egy halétezik, a halottak könyve. Erről tudsz valamit mesélni, hogy mi volt ez egész pontosan, és mire használták?
A halottak könyve rendkívül fontos volt a túlvilági élet szempontjából, ugyanis a halott, amikor eltávozott az élők sorából, akkor egy másik világba került, egy veszélyekkel teli másik világba, ahol ő neki meg kellett védenie önmagát. Meg kellett védenie magát és a lelkét, például olyan lényektől, akik hálót akartak rádobni, hogy elfogják, és örökké fogva tartsák. Vagy olyan lényektől, akik a Dante isteni színjátékából jól ismert üstbe rakták a halottakat, amit aztán alulról meggyújtottak, úgyhogy ott főttek egész örök létükben. Tehát nagyon sok veszély fenyegette őket, vagy például krokodil is volt, oroszlán is volt, kígyók is voltak a túlvilágon, kígyómarásból is meg kellett ugye gyógyulni. Tehát mindezek ellen ráolvasásokkal, illetőleg amulettekkel védekezni lehetett. És még egy nagyon fontos dolog volt, nagyon sok kapu volt a túlvilágon, ami zárva volt. Ezeken is túl kellett jutni, hogy a túlvilág egyik régiójából átjussanak a másik régiójába, és ezek, mint az Aladdinnál ismerjük, hogy vannak olyan varázsigék, amik csodákra képesek, vagy az Ali Baba és a 40 rablóban kinyitja az ajtót egy bizonyos varázsige, ugyanígy ezek az ajtók is varázsigére nyíltak. Na most tudjuk a halottak könyvéből, hogy a túlvilági ajtók kérdéseket tettek föl az odaérkező, eléjük érkező halottnak, és a kérdésekre, ha jól válaszoltak, akkor tárultak ki. Na de a kérdéseket, meg az azokra való válaszokat honnan tudhatta volna egy élőlény? Hát a halottak könyvéből. Ezért volt nagyon fontos, hogy mellette legyen. Ez az egyik fele a halottak könyvének. A másik fele az, hogy a halott a hosszú vándorlása során túlvilágra érkezve Ozirishez akart eljutni. Ozirisz előtt mérlegelték azt, hogy megérdemli-e az örök életet, vagy örökre el kell pusztuljon. Tehát ez a következő nagyon fontos rész, amiben a halottak könyve segíteni tudott. Tudnélik, a halott, hát nem maga válaszolt a kérdésekre, hanem a szívének kellett válaszolni. Egy olyan szív, amelyik végigélt egy egész életet, mindent tudott. Ez a gondolkodás szerve ugyanúgy volt, mint az érzelmek szerve, vagy a fizikai életet biztosító erő is benne volt.
És ezt a papok tudták olvasni, a szív válaszait? Volt erre valami technika?
Természetesen a papok tudták ezt, ismerték, hát ők írták, ők fogalmazták meg ezeket, az ő titkos tudományuknak a részét képezte, de ők se tudhatták, hogy éppen ők melyik kérdést fogják kapni fejből, úgyhogy ők is vitték magukkal a halottak könyvét, és itt a halottak könyvében szépen voltak olyan ráolvasások is, amik a szívet helyettesítették, a szív skarabeuszra kellett rámondani, és ettől az a skarabeusz, ami nagy méretű volt, hogy oda lehessen helyezni majd a mérlegre, meg lehessen mérni a súlyát a szavainak, hogy az egyensúlyban van-e azzal a kis tollacskával, ami Máat istennőnek a jelképe volt a mérlegen, egyik serpenyőben toll, vagy Máat istennő, másik serpenyőben a halott szíve, vagy az azt helyettesítő skarabeusz volt ugyanis, és ezen a mérlegen volt ez a bizonyos, csak a halottról jót ismerő, jót tudó szív, ami utána mindig igazat mondott, amikor tagadta azt, hogy bármilyen bűnt is elkövetett a halott, mert halottról jót, vagy semmit. Innen ered ez a mondás. A római korból ered, Diodorosznál írták le, hogy mielőtt eltemettek egy halottat, eljátszották szinte a túlvilági ítéletnek, a Ozirisz előtti ítéletnek a sorát, föltették a kérdéseket a halottal kapcsolatban ismerősök rokonoknak, hogy csinált-e valami rosszat a halott, és természetesen mindig tagadni kellett, hogyha valaki mégis mondott valamit, hogy valami rosszat csinált, akkor az be kellett bizonyítani, mert hogyha nem, akkor halálos vétséget követett el. És hát ilyenkor, hogyha valami rosszat mondtak, akkor nem lehetett eltemetni. Nem élhetett örök életet a halott. Tehát ilyenkor jobb volt inkább hallgatni. A halott szíve is mindig jót mondott a halottról, ő csak azt tudta, és ilyen módon örök életet tudtak nyerni, örökké tudtak élni a túlvilágon. Tehát a halottak könyvének ez volt a szerepe az egyiptomiak számára. Nekünk, a modernkor emberének kettős szerepe van a halottak könyvének. Egyrészt el tudjuk képzelni, hogy milyennek képzelték az egyiptomiak a túlvilágot, másrészt pedig, mivel a saját életükből indultak ki, tudunk következtetni arra, hogy a saját életükben milyen veszélyek voltak, és azokkal milyen módon próbáltak szembesülni, hogyan próbálták azt megoldani, például a kígyómarás esetében.
Egy utolsó kérdés, befejezzük a műsort. Azt is hallottam, hogy a fáraók lelke az Orion csillag felé volt irányítva. Ott van a mennyországa talán az Orion csillagövbe, az egyiptomi mitológiának. Erről tudsz valamit még mondani?
Az egyiptomi vallás szintén sokat változott a 3000 év folyamán. Alapvetően gyakorlatilag Djoszer fáraó korától, ez a harmadik dinasztiát jelenti, egyértelműen Ré napisten volt a legfőbb isten. A korábbi időszakban azonban úgy tűnik, hogy egy bizonyos csillagvallás volt Egyiptomban a leginkább elterjedt, és a csillagvallásnál tartják az Oriont a legfőbb csillagnak, tehát amelyiket a leghatalmasabb isteni erővel láttak el. Ez egyébként egy nagyon vitatott kérdés, nagyon keveset tudunk róla, jobbára csak következtetések alapján lehet róla beszélni, mert az egyiptomi őskorba vezet, amikor még nem tudtak írni, még nem találták ki a hieroglifákat.
Azt hiszem, hogy rengeteget tudnám még mesélni.
De sajnos, ez így igaz.
Sajnos adásidőnk lejárt, és el kell búcsúznom. Remélem, tetszett a hallgatóknak, amit mesélt, és remélem, hogy elfogadható műsorvezető voltam.
Szerintem. De várjuk a hallgatóktól.
Igen.
A reakciókat, véleményeket.
Elbúcsúzunk. Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Kontaktrádió. A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.